Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Megfeszített munkatempóban dolgozott ma a törvényhozás. A délelőtt folyamán a hét elején elfogadott törvénytervezetekről szavaztak a honatyák, délután pedig fontos bizottsági ülésekre került sor. A munka estig folytatódik. Mai vendégem két igen jelentős szakbizottság tagja újabban, amelyek közvetlen kapcsolatba kerültek az utóbbi időszakban a figyelem középpontjába került témakörökkel. Sajnos estig tartó elfoglaltsága miatt csak felvételről tudta vállalni a tájékoztatást, és mint hallani fogják a következő interjúban, éppen a végső szavazások előtti fél órában sikerült eszmét cserélnünk, de mivel igen aktuális kérdésekről van szó a mai interjúban, ezekre a jövőben még biztosan visszatérünk. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra kész műsorban Csoma Botond Kolozs megyei parlamenti képviselőt, a Nemzetbiztonsági Törvények Módosítását Célzó Bizottság tagját, valamint a parlament titkosszolgálatokért felelős szakbizottságának titkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
Fontos feladattal bízta meg a szövetség a közelmúltban, amikor is egy igen jelentős bizottságnak a tagjaként nevesítette. Milyen munka vár önökre, tisztelt képviselő úr, és mi a lényege egyáltalán mindannak, ami várható a jövőben?
Hát minden olyan törvényt módosítanunk kell, amely a nemzetbiztonsággal kapcsolatos. És meglátásom szerint, hogy a tegnap került sor az alakuló ülésre, úgy gondolom, hogy ez egy elég nagy munka lesz. Még nem tudnám ebben a pillanatban megmondani, hogy mikor tudjuk ezt befejezni. 6 hónapra kaptunk most mandátumot, úgymond, az állandó bürótól és a parlament plénumától, tehát 6 hónapon belül ezt a munkát el kell végezni, és 6 hónapon belül a törvénytervezetek a parlament plénuma elé kell, hogy kerüljenek. Nyilván van lehetőség hosszabbításra, de azt el tudom mondani, hogy egy elég nagy volumenű munkát kell elvégeznünk. Nagy része ezen törvényeknek a 90-es évekből származik. Az 51-es törvény például, az 50, ami a nemzetbiztonságra vonatkozik, az pontosan azt hiszem, hogy 1991-ből, tehát meglehetősen elavult szerintem a 2018-ban, azért más kihívásokkal kell szembenézni szerintem, mint 1991-ben. Úgyhogy lesz munka, és fontos azért, hogy a magyar kisebbség, a magyar nemzeti közösség képviselőjeként én azokat a szempontokat is megjelenítsem azért, ami a mi közösségünket érinti. Ezt már tegnap egy Facebook bejegyzésben el is mondtam, hogy az állambiztonsági szempontok mellett azért ezeknek a törvényeknek úgy érzem, hogy hangsúlyt kell fektetniük az általános emberi és szabadságjogokra, és azt is fel kellene vetni, és ezt meg is fogom tenni, hogy az állambiztonsági jogszabályok ne kezeljék általános szempontból az erdélyi magyarságot nemzetbiztonsági rizikofaktorként.
Ez igencsak fontos. Pont erre akartam rávilágítani, hogy elég kényes helyzetben szakadt önre ez a munka. Ugyebár a 2016-os jelentésben fekete-fehéren szerepel az erdélyi magyar közösség, mint nemzetbiztonsági kockázat. Másrészt pedig valamelyest összehozható a közelmúltban ön által is igencsak sérelmezett bírósági döntésre, ami Horváth Anna volt alpolgármester esetét illeti. Tehát ilyen tekintetben mennyiben tud befolyásolással bírni a bizottsági munkában, és egyedüli magyarként, mint
igen,
ennek
hát
a bizottságnak?
Ebben a momentumban nem tudom ennek megmondani. Nyilván, hogy szövetségeseket kell keresnem, és itt minden párttal egyeztetni fogok. Először is egyeztetni fogok az RMDSZ frakcióval, hogy bizonyos pontszerű kérdésekben milyen álláspontot képviseljünk, és milyen módosító indítványokat, természetesen ezeket nem egyedül fogom azért megfogalmazni, hanem az RMDSZ frakcióval együtt, a szakértőinkkel együtt. És utána nyilván, mint minden bizottságban, meg fog próbálni szövetségeseket keresni ahhoz, hogy ezek a módosító indítványok átmenjenek először is a bizottságon.
Milyen eséllyel? Egyáltalán mennyiben lehet ezt a évek óta begyökerezett felfogást?
Nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű.
Erdélyi magyar közösség nemzetbiztonsági kockázat.
Nem lesz könnyű, mert bizonyos, ugye bizonyos beidegződésekről beszélünk, és mentalitásról, és tudjuk nagyon jól, hogy a beidegződéseket és a mentalitásokat, ugye, amelyek ugye a társadalomban gyökereznek, nehéz. Nagyon nehéz megváltoztatni, nem megy egyik napról a másikra, és nyilván a bizottságban is ezek a beidegződések és mentalitások elő fognak jönni, tükröződnek. Azért a politikum az nagyjából leképezi a társadalmat, hogy így mondjam. És nem lesz egy könnyű feladat, de mindenképpen mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy egy pici, nem csak egy pici, hanem valamennyire egy változás legyen ezen a téren.
Horváth Anna esetével kapcsolatosan létezik-e valamilyen újdonság?
Horváth Anna esetében következik a fellebezés. Természetesen a felfolyad módvány a legfelső bírósághoz, és ott folytatódik az ügy.
Azért kérdezem ezt öntől, mert amikor kihirdettetett az ítélet, akkor eléggé keményen fogalmazott mindazzal kapcsolatosan, ami történt, és akkor azt nyilatkozta, hogy kíváncsian várja az indoklást. Nos, azóta látta az ítélet indoklást?
Olvastam az indoklást, azóta sem győzött meg, tehát nem módosítom semmilyen szempontból az álláspontomat. A Cluj-Juston olvastam az indoklást elég részletesen, tehát nem tulajdonképpen az indoklás, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, nagyrészt átveszi az ügyészeknek az érvelését. Tehát semmi a hozzáadott értéke, hogy mondjam, a bírónő részéről elég kevés, hogy így fogalmazok. Engem nem győzött meg ez az indoklás sem, és mi több, azt hiszem, hogy már mondtam ennek, hogy én részt is vettem, nem egy tárgyaláson a Horváth Anna perén, és ott sem győztek meg az ügyészeknek az érveik, és egy kirakat pernek tartom ebben a pillanatban is.
Azért kérdem mindezt öntől, mert hogy Horváth Anna is nemzetbiztonsági aggályok kapcsán lett lehallgatva.
Igen, nemzetbiztonsági mandátum alapján. Igen, pontosan. Elmondtam akkor is, és román és magyar sajtóban is, hogy nem tudom elképzelni, hogy mi indokolhatta ezt a nemzetbiztonsági lehallgatás. Nem tudom, hogy vajon Horváth Anna a kolozsvári alpolgármesteri irodából Erdély elszakítására törekedett, vagy nagyon nevetségesnek tartom azt, hogy Horváth Anna pont nemzetbiztonsági alapon hallgatták le.
És ez szolgált fő bizonyítékként a lehallgatás tartalma, ami nem tiszta.
Ami nem tiszta, nem tükrözi az egész beszélgetést. A szolgálatnak az alkalmazottja az 15 perccel később ért a helyszínre, meg vannak ilyen dolgok benne. Nem lehetett hallani rendesen a felvétel. Négyféle fordítás jelent meg. Úgyhogy egy elég zavaros dolog.
Maga az egész helyzet zavaros, mert botrány hátán derül ki szinte nap mint nap a lehallgatásokkal a különböző ügyészségek, vagy különböző igen. állami intézmények és a titkosszolgálat között megkötött állapodás, megállapodások.
Igen. Csontvázak kezdenek ugye kiesni a szekrényből. Éppen tegnap voltunk, ugye én a Szerélyi Bizottságnak, a titkosszolgálatot felügyelő bizottságnak is a tagja vagyok, és tegnap voltunk a titkosszolgálat központi székhelyében, ahol pont ezekről a megállapodásokról érdeklődtünk, és ma folytatjuk, ma a jogi osztályon fogunk egy látogatást tenni, hogy lássuk is, hogy jogi szempontból, vagy hogyan működtek ezek a megállapodások.
Mennyire sikerül mélyrehatóan kivizsgálni mindazt, ami történt eddig, és egyáltalán megakadályozni, hogy ilyen háttér megállapodások, ilyen titkos szolgálat, ügyészség közötti megállapodások a jövőben szülessenek?
Én úgy érzem, az eddigi ugye három ülésen vettem eddig részt a titkos szolgálatot felügyelő bizottságban. Én úgy érzem, hogy vannak eszközeink, tehát ott elég komoly és pontszerű kérdések hangzanak el, amire nem kapunk ott helyben választ, írásban kérünk utána a titkos szolgálat vezetőségétől választ, és miután minden információt ez a bizottság megvizsgál, utána fogunk írni, tehát elkészítünk egy jelentést erről az egész dologról. Nyilván mi a jogszerűséget, a jogszerűségről valamennyire szerintem a legfelsőbb bírói tanácsnak kellene véleményt mondani, csak a vicces az egészen, hogy a legfelsőbb bírói tanácsnak is volt egy protokollum a titkosszolgáltat, tehát ilyen körülmények között nem tudom, hogy tudná objektíven elemezni ezt a kérdést. Nyilván a mi bizottságunknak nincs arra hatásköre, hogy most egy általános jogi véleményt fogalmazzon meg a protokollumról. De viszont abban van egy elég nagy szerepünk, hogy megállapítsuk azt, hogy a titkosszolgálat túllépte a szolgálati hatáskörét, vagy sem. És beleavatkozott-e más hatalmi ágok munkájába, vagy sem.
És felelősségre vonási hatáskörre rendelkezik-e a bizottság? Javasolhat-e különböző szankciókat a vétkesek ellen?
Hát javaslatként természetesen megfogalmazhat dolgokat, utána az illetékes állami szerveknek kell eljárniuk. Tehát mi nem vagyunk egy bíróság, vagy nem vagyunk egy ügyészség. Tehát nem szeretném én itt a bírói hatalomnak, vagy az ügyészségnek a hatáskörét átvenni. Nyilván, hogy megfogalmazhatunk javaslatokat, és annak alapján mérlegelniük kell az állami hatóságoknak, hogy mit tesznek.
Mennyire nyitottak a vizsgált intézmények az adatoknak a szolgáltatására, mert nagyon kényes kérdés.
Nem vettem észre azt, hogy megtagadtak volna, vagy hogy ezelőtt pár héttel egy Koldia tábornok urat hallgattuk ki 5 órán keresztül, és válaszolta a kérdésekre. Ugye most folytatjuk ugye az intézményben, úgymond a kutakodást, és eddig nem észleltem legalábbis, hogy valamilyen kérdésre volt olyan, hogy nem tudott válaszolni, mert azt mondta, hogy nem ismeri ezt az információt, de abban maradtunk, hogy visszatérünk rá, vagy hogyha az illető osztály nem tudja, akkor a titkosszolgálatnak a felső vezetésétől fogjuk kérni ezt az információt.
A munka kezdetén vannak most jelen pillanatban, de mennyire vehető komolyan az állítás sorozat, miszerint ezek a titkos megállapodások 2016 előtt köttettek, és hogy manapság már nincsenek érvényben?
Én ezt nem tudnám, tehát hogy ezt még nem tudnám önnek visszaigazolni. Hát erre még nekem bizottsági tagként nem volt rálátásom, hogy biztosan kijelentsem azt, hogy ezek már nincsenek érvényben. Vagy hogy valaki, valamilyen tevékenység nem történik ezen megállapodások alapján. Az lehet, hogy mondjuk, lehetom képzelni, hogy mondjuk papírforma szempontjából felmondták ezeket a megállapodásokat, de én arra lennék kíváncsi, minket ugye a titkosszolgálatot felügyelő bizottságot, főleg a gyakorlat érdekli. Nem csak az, hogy most a papírforma mond valamit, hanem a gyakorlatban hogyan történnek dolgok.
Hát mindenképpen lesz teendőjük bőven.
Lesz.
Na már most mennyire befolyásolja az önök munkát az állandó téma, amely nap mint nap szembe köszön a közvéleménnyel, mégpedig a Klaus Johannis, Laura Kodruca Kövesi, illetve Tudor El Tader között levő viszony. Ugyebár itt a országos korrupció ellenes ügyészségnek a vezetője leváltásáról van szó, amely eddig megtagadtatott az állam ellen.
Igen, hát most az igazságügyi miniszter ugye azt mondta, hogy az Alkotmánybírósághoz fog fordulni ebben a kérdésben. Még nem láttam a beadványnak a szövegét. Kíváncsian várom, hogy az Alkotmánybíróság mit fog dönteni ebben az ügyben.
Megoldást jelenthetne-e Laura Kodruca Kövesi menesztése?
Nem magában az, hogy most Laura Kodruca Kövesit meneszti, szerintem nem jelent megoldást a rendszerbeli problémákra. Tehát nem csak Laura Kodruca Kövesi személyétől függ itt minden. Én úgy érzem, hogy ez a jelenség sokkal nagyobb méretű. És az, hogy esetleg menesztik végül Kövesit, nem hiszem, nem jelenti semmiképpen az én véleményem az, hogy itt a problémák megoldódnának teljes mértékben.
Tehát akkor egy személycsere, akkor az ön véleménye szerint sem oldaná meg?
Nem. Nem oldja meg a
feszültségeket.
Most azért főleg a titkosszolgálati, főleg azokat a problémákat, amelyek a titkosszolgálat magatartását illetik bizonyos helyzetekben. Tehát azokat nem oldja meg. Főleg azt nem oldja meg, ami már megtörtént. Tehát az biztos nem oldja. Itt elemezni kell az egész folyamatot, és végig kell menni a fonalon, hogy így mondjam.
Hát igen, ez lesz majd mivel foglalkozni jövőben. Van itt még egy fontos állami szerv, vagy intézmény, nem is tudom minek nevezzem, ugyebár a legfelsőbb védelmi tanács, amelynek Klaus Johannis államelnök a vezetője. Na már most részt vehetnek-e önök mi jelenlegi minőségükben ezeknek az üléseknek
nem.
a lebonyolításában? Javasolhatnak-e napirendi pontokat?
Nem.
Tehát teljesen külön párhuzamosan dolgoznak a legfelsőbb védelmi tanács.
Nem.
Na már most itt van megint egy új felvetett kényes kérdés. Ugyebár az 1989-es forradalomnak az ügyészségi vizsgálata erre is zöld jelet adott Klaus Johannis államelnök, és hát Ion Iliescu-tól kezdve Petre Románon és Vojkan Vojkulescun keresztül jó néhány vádlott van. Ez megint kényes bírósági procedúrát jelenthet majd a jövőben? És egyáltalán ön hogyan látja ennek a kimenetelét?
Hát azt láttam, hogy egy kicsit későn történnek a dolgok. Nincs egy nagyon nagy rálátásom már az ügyre, én is csak annyit tudok, ami a sajtóban megjelent. Azt mondanám, hogy üdvös, hogy elkezdik vizsgálni ezeket a kérdéseket, és felelősöket keresni. Nem tudom, hogy mennyire tud az ügyészség egy tárgyilagos munkát elvégezni ezen a téren. Ebben a pillanatban én ezt nem tudom megítélni, de azt mondom, hogy kell ezzel foglalkozni, és tulajdonképpen a felelősségre kéne vonni azokat a személyeket, akik bűncselekményeket követtek el akkor.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Csoma Botond, Kolozs megyei parlamenti képviselő úr, ugyebár ön most nagyon fontos megbízatást kapott az RMDS frakció részéről, korábban viszont a közigazgatási szakbizottság tagja volt.
Igen.
Na most ez is egy eléggé kényes terület, a legfrissebb hír az, hogy felfüggesztették a Maros megyei prefektus tevékenységét. Olyan szándék van, hogy a kormány megbízottaknak a jövőben nagyobb hatalma lesz a megyékben. Ez milyen veszélye járhat egyáltalán, milyen sikere járhat az, hogy az RMDS szenátorai képviselői meggátolják ezt a kezdeményezést?
Hát egyelőre sajnos úgy néz ki, hogy nem tudjuk a többséget meggyőzni arról, hogy nem kellene megerősíteni a kormány megbízottak pozícióját. Ugye ez egyértelműen egy centralizáló kezdeményezés. És látjuk azt, hogy bizonyos esetekben, főleg magyar esetekben a egyes kormánybizottak, ugye háromszéken is, hogy járnak el, és semmiféleképpen nem támogatjuk azt, hogy a kormány megbízottnak több jogköre legyen, mert ugye egy kinevezett szeméről beszélünk, és miközben nagyon sokszor vegzálják a választott önkormányzati tisztségviselőket. Nem tudnám megmondani önnek ebben a pillanatban, hogy ugye itt a kódexről beszélünk, amely az önkormányzatok közigazgatási kódexon, amely az önkormányzatok munkáját fogja szabályozni. Egyelőre az ilyen háttérbeszélgetésekből azt tűnik ki, hogy nem akar a Szociáldemokrata Párt lemondani erről a kezdeményezéséről, hogy megerősítsék a kormány megbízottakat.
Említette a Székelyföldön uralkodó helyzetet. Na most ön egyben a Kolozs megyei RMDS szervezet vezetője is. Kolozs megyében hogy állnak a kormány megbízottal? Jobb a viszony? Jobban tudnak szót érteni?
Nem voltak éles kérdések. Kolozs megyében nem volt olyan kérdés, amiben... Sőt, azt tudom mondani, hogy volt olyan eset, amikor bizonyos önkormányzatok nem alkalmazták a 215-ös törvényt, és ott meg volt a 20%, nem helyezték ki magyar nyelven is a helységnek a nevét. És több eset is volt, hogy levelet írtam a Kolozs megyei kormány megbízottnak, hogy tarthatatlan ez a helyzet, és lépett az ügyben. Tehát nem tudom azt mondani, hogy de más természet nem lehet összehasonlítani, teljesen más természetű problémák lépnek fel ugye Kolozs megyében, és más természetű problémák lépnek fel Háromszéken. Nem tudom relevánsan összehasonlítani, tehát nem releváns az összehasonlítás. Sokszor személyes kapcsolatoktól is függ, nekem elég jó kapcsolatom volt a Kolozs megyében a kormány megbízottakkal. Tehát, de ez, ettől az elv, még az, hogy esetleg Kolozs megyében jó a viszony, ettől ugyanúgy én sem értek egyet azzal, hogy a kormány megbízottak a jogkörét, azt bővítsük.
Még akkor sem, hogyha esetleg jobb a viszony, mint Székelyföld. Fokuszáljunk itt a beszélgetés végefele közeledve két fontos eseményre. Ugyebár Majálist szervez ismét új helyszínen, viszont nagyon gazdag programmal a szervezet, a Kolozsvári RMDS szervezet. Igen. Erről kérnék szépen néhány információt öntől.
Hát úgy döntöttük, hogy új helyszínre visszük a monostor végére, egy Kolina parkba pontosabban. Eddig a Törökvágáson volt ugye ez a rendezvény, a Hólya erdő szélén, de ezt a helyszínt elég nehezen lehetett megközelíteni tömegközlekedési eszközökkel, és úgy döntöttük, hogy ezért is átvisszük egy olyan helyre, ahol könnyebben el tudnak jutni a kolozsváriak is, és számítunk ugye százszenesiekre is, mert nagyon sok kolozsvári azért százszenesen, akik ezt tudjuk, de azért Kolozsváron élnek, és ez a helyszín, ezt a helyszínt könnyen el tudják érni százszenesről is. És változtattunk a néven is, most már Kolozsvári Majális lesz, eddig családi Majális volt a neve. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal több réteget meg tudunk szólítani, tehát továbbra is számítunk a családos emberekre, de nem csak a családos emberekre, fiatalokra, középkorúakra, idősekre, és reméljük, hogy nagyon sokan megtisztelnek jelenlétükkel, és jól érezhetjük magunkat együtt ott.
Nem túl szűk ott az újabban a terület, mert hogy azért lakópark van a közvetlen közelben.
Közelben lakópark van, de nem szűk. Tehát van elég hely. Van.
És miért május 5-ére tervezték ezt a nagyszabású rendezvényt, és miért nem a hosszabbított hétvégén?
Attól féltünk, hogy a hosszabbított hétvégén nagyon sokan elmennének a városból, és emiatt nem jönnének el, és emiatt úgy döntöttünk, nem tudom, hogy jól vagy rosszul, hogy a legközelebbi hétvégén, tehát szombaton, szombati napra tettük. Erre volt még precedens, hogy nem pont május 1-én volt a Majális.
Röviden, de velősen arra kérem, hogy néhány programpontot azért említsem meg, és néhány olyan sztárt, aki fellép majd ezen a jeles napon.
A programpontokkal nem szeretnék belemenni részletekbe, mert ez még módosulhat, és itt az ifjúsági szervezet az egyik főszervezője, a Kifora, ugye a főszervezője, és nem szeretnék ebbe részleteiben belemenni, nehogy valami változás legyen, és a kedves hallgatók utána mással találkoznak, esetleg a Vásárhelyről is, Marosvásárhelyről is eljönnének. Én az RMDS biztosítja ugye a különböző engedélyeket a rendezvény megszervezéséhez, és természetesen partnerek vagyunk, és együtt szervezik az ifjúsági szervezetet, de a főszervező az az ifjúsági szervezet, Baló Tamás, a Kifor elnöke, együtt tartottunk ugye sajtótájékoztatót is erről, és meghagynám nekik, hogy a programokról ők tájékoztassák a közvéleményt.
Azt azért elmondhatjuk, hogy Varga Miklós fog énekelni a rendezvény.
Hát igen, az már biztos, természetesen az.
Ami szintén közönségcsalogató információ
igen,
lehet.
Igen,
hát mindenképpen valószínű, hogy nagyon tartalmas és gazdag rendezvény lesz. És
meg az egyik programpont ugye az, hogy nagyon sok RMDS vidéki szervezetünk be fog jönni, és főzni fognak. Tehát ezt is elmondhatom, ez is már biztos, ez erre már egy hagyomány is van. Aranyosszékről is be fognak jönni, Kalotaszegről is be fognak jönni üstökkel, és főzni fognak különböző dolgokat ott, amiket ugye meg lehet kóstolni.
Ez külön íz, kavalkád lesz,
igen,
és külön
igen.
Színesíti majd a rendezvényt. Zárásként azt kérném öntől, hogy fogalmazza meg, hogy milyen program lesz a nap hátralevő részében, mert hogy mindig el szoktuk mondani ilyen alkalmakkor, amikor felvételt készítünk, hogy a tisztelt honatja miért nem túl élőben rendelkezésre áll a műsor ideje alatt. Önnek hát a programja is nagyon zsúfolt a mai nap folyamán.
Elég.
Mi várható, tehát mi a következő óráknak mi a programja a törvényhozatal?
12-kor kezdődik a végszavazás, ami után erre a végszavazás van, egy rövidebb ecsület, és kezdődik 13.
Itt álljon meg egy picit, ne haragudj, hogy közbeszólok, milyen téma van, milyen témában szavaznak?
Hát minden olyan törvénytervezetről, amit a hétfőn és ma tárgyaltunk. Az egyik például nagyon érdekes a számvevőszéknek a szerepéről, és itt módosítjuk a törvényt, ugye, mert jelezték az önkormányzataink azért, hogy sok esetben úgy gondolják, hogy visszaélések történnek a számvevőszék részéről, és nem csak a bizonyos döntéseknek törvényességét ellenőrizi a számvevőszék, hanem azt is, hogy időszerű volt, vagy más szempontokat is ellenőrzik, ami megengedhetetlen, és ezért van, ez egy fontos törvény, úgy érzem, az önkormányzataink szempontjából nagyon sok önkormányzati vezetővel egyeztettünk, mielőtt ezt a törvénytervezetet beterjesztettük, és ez az egyik olyan törvény, amiről szavazni fogunk ma.
És aztán délután bizottsági ülés.
Délután utána rögtön kezdődik a nemzetbiztonsági törvények módosítására létrehozott bizottságnak az ülése, és utána pedig megyünk, az már kiszállás lesz, úgymond nem a parlament épületébe történünk, megyünk a másik bizottságnak, amelynek tagja vagyok, tehát a titkosszolgálatot felügyelő bizottsággal egy látogatást teszünk a titkosszolgálat jogi osztályán.
Mennyiben szabadok a képviselők, szenátorok ez alatt a hosszabbított hétvége alatt?
A hosszabbított hétvége alatt, tehát hétfőn nem lesz parlament, azt tudom biztosan, tehát hétfőn és kedden nem lesz. Valószínűleg, hogy szerdától fog kezdődni a parlamenti munka jövő héten.
Hát mindenképpen akkor jól fog egy kicsi pihenés, de hát ott vannak a közösségi rendezvények, úgyhogy nívós programokban részük lesz. Tisztelt Csoma Botond, Kolozs megyei parlamenti képviselő, köszönöm ennek az interjút és további jó munkát a sűrű napi rendi pont ellenére.
Én is köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.